Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, március 23-án, hétfőn délután, 5 óra 11 perckor is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat Dóczi Áron műszaki munkatársam társaságában. Új hét kezdődik, tisztelt hölgyeim és uraim, a hírek viszont továbbra is elgondolkodtatóak, enyhén szólva mondhatnám azt is, hogy eléggé elrettentőek. De hogy mi áll ezeknek az információknak a hátterében, és természetesen, hogy a koronavírus hazai fertőzésének terjedésére gondolok, arról lesz szó itt a mai Naprakész műsorban, amelyben szintén nagy tisztelettel köszöntöm dr. László Attila szenátort, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnökét. Jó napot kívánok, doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, kis úr, üdvözlöm a rádióhallgatókat, és köszönöm ezt a lehetőséget.
Hát nem biztos, hogy köszönettel fogja majd nyugtázni, amiről beszélünk, de hát ezek a puszta tények még akkor is, hogyha mondjuk külön felhívták a figyelmünket arra, hogy hát ne riogassuk a tisztelt hallgatóságot, de a tények azok tények, és feltétlenül magyarázatra szorulnak. Önök is bekapcsolhatnak a beszélgetésbe, sajnos továbbra is csak SMS-ben és elektronikus levélben, tehát e-mailben. SMS üzenőfalunk száma 0740274165-ös, e-mail címünk pedig naprakész@marosvásárhelyiradio.ro, természetesen, hogy ékezetek nélkül. Most tisztelt elnök úr, itt vannak a szomorú tények. Megtörtént az, amitől talán korábban a szakemberek rettegtek, és ön is figyelmeztetett egy korábbi interjúban, hogy elérkezik az a pillanat, amikor exponenciálisan nő a fertőzöttek száma. Ugyebár, amikor az előző napokban olyan 60-70-nel nőtt a fertőzöttek száma, az utóbbi 24 órában megduplázódott ezeknek az eseteknek a száma olyannyira, hogy most már elérte az 576-ot is a legutóbbi jelentések szerint. Hát nem is tudom, hogy kommentáljam. Ez azt mutatja, hogy esetleg közeledünk a vírusfertőzés csúcspontjához, vagy még távol állunk tőle?
Kis úr, engedje meg, hogy először elmagyarázzam, hogy miért köszönöm meg a lehetőséget. Először is azt hiszem, hogy ilyen esetekben a legtisztességesebb mód, hogyha tájékoztatjuk az embereket. Nem igazán tartom normálisnak azt a helyzetet, hogy itt, ami történt például a tegnap előtt, vagy a tegnap délután, hogy a prefektusoknak megtiltották, hogy a megyei helyzetről tájékoztassák a lakosságot. Én nagyon veszélyesnek tartom ezt a helyzetet, mert ez okot ad arra, hogy pánik alakulhasson ki. És éppen miatt azt hiszem, hogy ebben a pillanatban a legfontosabb dolog, hogy kihasználjunk minden olyan lehetőséget, ami egy tisztességes, korrekt tájékoztatást tesz lehetővé. És ezért köszöntem meg, és ezért szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, és bármikor számíthatnak rám, illetve kollégáimra, hogyha megtehetjük, azt nagyon szívesen megtesszük. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, még nagyon messze vagyunk sajnos a csúcstól. A jelenlegi esetszám növekedés, ez annak köszönhető, hogy az elmúlt napokban nagyon sok helyen újabb eszközök lettek beállítva, és megnőtt a tesztelési kapacitás, ami a korábbi időszakban napi mintegy 700 eredményt adott, 700 tesztelést tett lehetővé, ez a szám már a tegnapi nap folyamán felment 1900 tesztre. Az alacsony tesztelési szint az annak volt köszönhető, és az a helyzet alakult ki, hogy nagyon sok minta, ami levételre került az előző időszakban, feldolgozásra vártak. Én a kolozsvári helyzetet egy kicsit jobban ismerem ezekben a napokban, tehát egy adott pillanatban a kolozsvári fertőző kórházban napi 70 mintát tudtak feldolgozni, és ha jól emlékszem, az szerdai napon mintegy 570 minta várt feldolgozásra. Éppen miatt várható volt, hogy ez az esetszám, vagy a pozitív esetek száma ugrani fog egy esetleges kapacitás növekedésnek köszönhetően. Másfelől azt is látnom kell, hogy itt nagyon sok önkormányzat, illetve helyi szinten és nagyon sok megye és Maros megye ezek közé tartozik, számos olyan gépet állított csatasorba, ami helyi szinten is a tesztelést lehetővé teszi, illetve nagyon remélem azt, hogy itt nagyon sokan látták azt az anyagot is, amit Vas Levente kollégám készített, amiben megpróbáljuk elmagyarázni a különbséget a eddig elvégzett tesztek, illetve a gyors tesztek esetében, hogy miért jó, miért nem jó, miért mikor jó ezeknek a használata. És hogyha emiatt van az, hogyha eddig napi 20%-kal nőtt a pozitív eset szám, akkor ez a szám megugrott az elmúlt napokban, és itt főleg mai nap folyamán volt egy jelentős ugrás. Nem titkolom, hogy hát március 26-át követő hétre várjuk a vízválasztót, olyan szempontból, hogy várhatóan akkor meg fog nőni az eset szám országos szinten.
Említette a teszteket. Ugyebár korábban az első intézkedések sorozatában, ha jól tudom, akkor csak az egyetemi központokban volt erre lehetőség. Van, Marosvásárhelyet kivéve.
Igen.
Na már most sikerült Maros megyének is beszereznie, ha minden igaz, két ilyen teszt.
Két ilyen gépet sikerült Maros megyének, Magyar el is beszerezni, Deszterte, Fehér, Tutoma, Szilágy, Szatmár, Bihar, tehát nagy valószínűséggel ez a tesztelési kapacitás a mi térségünkben jelentősen nőni fog.
És akkor lehet, hogy az esetek száma is bebizonyosodik.
Most, hát egyrészt gondolom, hogy mindenképp nőni fog, mert azoktól vettek mintát, akik tüneteket produkáltak, illetve légúti tüneteket mutattak fel. Gondolok itt láz, torokfájás, száraz köhögés, vagy és a fertőzött területekről jöttek, vagy ismert fertőzött személlyel kerültek kontaktusba. Tehát várható, hogy a várakozásban álló minták között egyre több pozitív eredmény lesz.
Engedjen meg nekem egy kérdése, már ezt a problématikát felvetette. Ugyebár hirtelen 10-12 fokos hőmérséklet zuhanás volt tapasztalható ma reggelre virradólag. A hétvégi gyönyörű szép, lassan koranyárinak nevezhető időjárás után. Na most gondolom, hogy amiről kevesebbet beszélünk, az influenza járvány sem járt le, sőt, ez az időjárási változás, ez a hirtelen zuhanás is hozzájárulhat ahhoz, hogy esetleg újabb influenzás esetek is felmerüljenek. Most hogy lehet, mitől nem lehet összekeverni, vagy hogy is mondjam, hogy ne legyen még nagyobb pánik?
Kis úr, meg szeretném messze menően köszönni a kérdését, tehát ezt azért mondom, és nagyon őszintén mondom. Tehát a múlt héten országos szinten mintegy 80-85 ezer légúti fertőzést regisztráltak a román egészségügyi rendszerbe. Ez továbbra is mintegy 50%-kal magasabb, mint az előző év hasonló hetében. Ha a klinikai szempontból nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy továbbra is mintegy 2-3-szor több influenzás megbetegedést regisztráltunk, mint az előző év hasonló hetében. Tehát az egyik, itt most két prioritásunk van. Egyrészt megszakítani a láncot, az átadási láncot a koronavírus esetében, illetve el szeretnénk kerülni az esetleges pánik kialakulását egy olyan időszakban, amikor nagyon sokan szenvednek légúti betegségbe. És ezt azért mondom, mert már február óta szinte minden nap kielemeztük azokat a hibákat, amelyeket más országokban elkövettek, és ez sikerült is egész péntekig a múlt hétig. Amikor történt egy-két dolog, amiről majd beszélek. Többek közt azt próbáltuk elkerülni, hogy ne kerüljünk ugyanabba a helyzetbe, mint Wuhanba, Kínába. Tudni kell azt, hogy annak idején, mikor az első esetek megjelentek, akkor volt egy, mintegy 21 napos időszak, amikor a kínai hatóságok megpróbálták ezt nagyon tapintatosan kezelni, és nem hozták ezt nyilvánosságra, de közben folyt ott is az influenza járvány. Akkor, amikor ez nyilvánosságot kapott, hogy van egy újabb vírusfertőzés, akkor a lakosság elindult az egészségügyi intézmények irányába a légúti tünetekkel. Tüsszentettek, lázuk volt, köhögtek, fájt a torkuk, stb. Az eddigi statisztikák alapján úgy tűnik, hogy az ismert fertőzések egy jelentős része a zsúfolt várótermekbe történtek koronavírussal. Azok is megfertőződtek, akik egyébként lehet, hogy másokból, vagy más korokozó fertőzése miatt prezentálták azokat a légúti tüneteket. És ez a veszély fenyeget bennünket is, mert előző héten 144 ezer eset volt Romániában légúti megbetegedésből, azelőtt pedig 155 ezer. És ez egy csökkenő tendenciát mutat, nagy valószínűséggel azoknak a közegészségügyi intézkedéseknek a bevezetése eredményeként, amelyek általánosak minden légúti betegség esetében. Kerüljük a tömeget, ha köhögünk vagy tüsszentünk, akkor azt tegyük zsebkendőbe, és azután dobjuk el, és kerüljük a személyes kontaktust. Ugyanakkor minden nap megpróbáltuk kielemezni azt, hogy milyen hibákat követnek el. Senki nem beszél arról például, hogy február 27-én Milánóban egy nagy gyűlést szerveztek több tízezer résztvevővel, amiben a helyi politikusok arra hitt, azért hívták össze, hogy együtt harcoljanak a vírus legyőzése érdekében. És most nézhetik, hogy milyen helyzetbe kerültek. Illetve a másik nagyon fontos, és ezért mondom, hogy péntekig sikerült ezt elkerülni, meg kellett tanulnunk azt, hogy akkor, amikor szükséges, hatékony intézkedéseket kell bevezetni, akkor azt azonnal be kell jelenteni, és az abban a pillanatban érvénybe kell lépjen. Hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, ahogy jártak ugyancsak Olaszországba, ahol a miniszterelnök este 11:30-kor bejelentette, hogy milyen intézkedéseket fog bevezetni másnap reggel. És akkor mindenki csomagolt, az olasz, aki délről származott, elindult délre, a mi honfitársaink meg, akiknek nem volt, vagy nincs egészségbiztosítása, vagy úgy gondolta, hogy jobb, hogyha hazajön, akkor beültek az autóba és hazajöttek. És ez sikerült péntekig elkerülni, mindaddig, amíg a kedves államelnök urunk pénteken bejelentette, hogy mit fog hétfőtől bevezetni, és itt gondolok a sürgősségi állapotra, és láthattuk most hétvégén, hogy az emberek megrohamozták a bevásárlóközpontokat, a gyógyszertárakat, így tovább. Nagy valószínűsége, hogy ez ilyenszerű megközelítésnek meg lesznek az elkövetkező napokban a következményei. Illetve azért mondom, és azért beszélek a március 26-a itt dátumról és az ezt következő egy hétről, mert március 26-án kerülnek ki egyrészt karanténból, másrészt az otthoni elszigetelésből azok, akik ebben az időszakban, illetve az olaszországi bejelentés következtében hazajöttek, és letelik a 14 nap. Na most tudni kell azt, hogyha megnézzük az eddig pozitív tesztet produkálók esetében, hogyha az elején 46 év volt az átlag életkor, ez most lecsúszott az 576 eset esetében, lecsúszott 42 év irányába. Tehát azért vannak viszonylag egyszerű esetek, mert a fiatalok esetében nagyon sokszor vagy tünetmentesen, vagy pedig minimális légúti tüneteket produkálva esnek át a fertőzésön.
Csak hogy ettől bátorságot kaphatnak az idősek, mert azt mondják, hogy né, hát minket nem érint végül is, pedig ők a legveszélyeztettebbek.
Ez a nagy veszély fenyeget bennünket az elkövetkező napokban, mert egyrészt, aki kivárta a 14 napot, de átesett a fertőzésen, még nem ismerjük annyira a vírust, és nagy valószínűséggel, vagy legalábbis a kínai tapasztalat szerint azt mutatja, hogy még néhány napig fertőző, és ugyanakkor van nagyon sokan úgy esnek át a fertőzésen, tünetmentesek, és ezek fiatalok, és láthatjuk az eddigi statisztikát. Na most ezek az emberek egy jelentős része el fog menni a falusi környezetbe, vagy szabadabban fog mozogni a falusi környezetbe, ahol egyébként el van öregedve az itteni társadalom. És nagy valószínűséggel, hogy a 26-át, 27-ét követő héten, jövő héten elkezdődni viszont már az idős generáció által, az idős generáció sorában is a pozitív esetszám. Ezért egyelőre mindenki tartózkodik, de a szakemberek azt várják, hogy hogyha egyrészt most a kapacitás növekedésnek köszönhető egyrészt az esetszám növekedés, illetve ezek a szerencsétlen esetek, amikről most ma nyilvánosságot kapott, például a szucsávai eset, ahol eltitkolták azt, hogy hol jártak, tüneteket produkáltak, és most ott tartunk, hogy egy megyei kórházat néhány napra be kell zárni, hogy kifertőtlenítsük. Nagy valószínűséggel jövő héttől viszont már a közösségen belüli fertőzési gócok jelennek meg itt-ott az országban, és emiatt fog nőni az esetszám.
Egy kedves hölgy írja, és ezt ön is említette már valószínűleg, hogy nagyon igaza van, azt írja Aranka nevű hallgatónk SMS-ben, hogy felháborító, a megyei helységenkénti hírzárlat, visszatérítenek a régi sötét világba, kérdi a hallgató. Miért volt erre szükség? És önöknek nincs ráhatásuk arra, hogy esetleg jobb belátásra bírják az operatív csoportnak, vagy a belügyminisztériumnak az illetékeseit?
Kis úr, megpróbáljuk, és ezt jeleztük egyébként a kormánynak, illetve a miniszterelnöknek is. Véleményem szerint, és a személyes véleményemet szeretném kifejteni, ezek az emberek, akik most a döntéseket hozzák, és itt gondolok a belügyminiszterre, illetve az egészségügyminiszterre, az az érzésem, hogy egyrészt nincsenek meg a kellő ismereteik, hogy krízis helyzetben, krízis kommunikációt kell kifejteni, amit meg lehet tanulni, de valószínűleg ennek nem tulajdonítottak különösebb fontosságot. Másfelől az, amit csinálnak, és azok a rendelkezések, amelyeket bevezettek, véleményem szerint arra mutatnak, hogy nem tudnak kimozdulni a politikusi gondolkodásból, és ők még mindig azt gondolják, hogy jó fiúk kell legyenek egy esetleges választás közelete miatt. Hiába próbálom és próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy nagy valószínűséggel nem lesznek helyhatósági választások júniusban. Nagy valószínűséggel, hogyha nem tesszük meg a határozott és szükséges lépéseket, ez a jelenlegi helyzet nagyon hosszú ideig el fog tartani, és hogyha nem leszünk következetesek, akkor fennáll a veszély arra, hogy ősszel, amikor le fog hűlni az idő, akkor ismét ezzel a problémával fogunk küzdködni. Ami a hőmérséklet ingadozást illeti, hogyha megengedj, akkor visszatérnék. Ez a nagy problémánk és a szakemberek nagy problémája, hogy nem ismerjük még ezt a vírust. Mindenki abban reménykedett, hogy csökkenni fog az esetszám. Emlékeztetni szeretnénk mindenkit, hogy ebben a pillanatban Iránban melegebb van, mint nálunk nyáron. És mégis terjed a kor. Tehát,
Ausztrália, Dél-Amerika, szintén sok az eset.
Az arra majd valamikor júniusban.
Dél-Afrika.
Dél-Afrika, Ausztrália most szép lassan elindul a déli félteke irányába, ahol most következik az ősz, úgyhogy a szakemberek arra várnak, arra számítanak, hogy valamelyest, hogyha túllépünk a csúcson, ahol több lehetőség áll előttünk, és minden attól függ, hogy mi hogy viselkedünk, akkor nagy valószínűséggel, hogy ez a vírus át fog költözni a déli féltekére, és ők június-július-augusztusban hasonló problémákkal fognak küzdködni. A mi esetünkben azért van szükség egyrészt ennek az fertőzési láncnak a megszakítására, hogy valahogy tartsuk olyan szinten a megbetegedések számát, amit még el tud látni a román egészségügy. És látható, hogy minden nap, nap mint nap újabb és újabb intézkedések kerülnek bevezetésre. Néhány perccel vagy egy-két órával ezelőtt bejelentésre került a következő intézkedés, ami az egészségügyi intézményeket illeti. Nevezetesen az, hogy csak a sürgősségi eseteket láthatják el, meg kell szervezik a munkájukat, és az, aki nem sürgős eset, illetve nem sürgős ellátásról szól, azokat halasztani kell, épp azért, hogy a elkövetkező időben jelentkező növekvő esetszámot el tudják látni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 32 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban élőben dr. László Attila szenátor, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnöke. És hát összepróbáltuk foglalni, pontosabban a szakember próbálta összefoglalni a jelenlegi helyzetet. Élőben vagyunk, tehát SMS-ben, illetve e-mailben fordulhatnak a szenátor úrhoz. SMS üzenőfalunk száma 0740 274 165-ös, e-mail címünk pedig naprakész@marosvasarhelyiradio.ro, természetesen ékezetek nélkül. Ha már megemlítette tisztelt szenátor úr ezt a jelenlegi helyzetet, illetve hát mindazt, ami esetleg várható, van itt egy jó és egy rossz pont is. Ugyebár a jó talán az, hogy Dél-Korea, egy dél-koreai cég mintegy 2 millió koronavírus tesztet küld Romániába. Ezek jelentős része a következő napokban megérkezik, tehát újabb gyors tesztelésre adódik lehetőség, és arról már szót ejtett, hogy ugyebár a megfelelő eszközöknek a tára is bővül egész országszerte. Amivel talán nagyobb gond van, és valószínűleg, hogy emiatt a jelenlegi állapot, sürgősségi állapot mellett drasztikusabb intézkedésekre is sor kerül, és ezt Klaus Johannis államelnök egy 16 óra utáni sajtónyilatkozatában tette közzé, hogy lehet, hogy a csavart meg kell szorítani. És a viselkedések alapján talán ebben igaza is van, mert hogy nagyon-nagyon sokan, elsősorban azok, akik hát a megszorító intézkedések, illetve hát a hurokszorulás kapcsán, ugyebár egészségbiztosítás, meg egyéb anyagi forrásoknak a hiánya kapcsán szépen hazamenekültek onnan, ahol nagyon nagy gond van, de viszont a határon úgy viselkedtek, és vannak erre konkrét adatok az őket ellenőrző egészségügyi szaktestülettel és káderekkel, hogy köpedelem. Másodszorban pedig nem ohatják betartani a házi karanténnak a szigorítását. Jó. És ezt nagyon akkor nehéz ellenőrizni, mert jelenleg is több mint 72 ezeren vannak hivatalosan, de egyre másra jönnek olyan hírek, hogy több százezer ember van ilyen helyzetben, és ez egyáltalán nem jó, tehát valószínűleg, hogy a katonaságot is be fog kelleni ennek érdekében vetni, ami megint nem jó.
Jó. Ha lehet, akkor ha megengedi, akkor mondanék néhány szót Dél-Koreáról, ugyanis példaértékű, ahogy ők kezelték ezt a helyzetet.
De végsősorban Kínában is példaértékű, ahogy milyen gyorsasággal lecsengett ott a főfertőzés.
Egy idő után. Ezt ki szeretném hangsúlyozni, egy idő után. Tehát azok a Kína esetében, jó, kezdjük akkor azzal. Kína, miután kialakult a góc Wuhanba, Kína esetében valóban példaértékűen kezelték a többi települések az első pillanattól kezdve a kialakult helyzetet. Éppen miatt, hogyha az eddigi statisztikákat nézzük, azt láthatjuk, hogy az ismert fertőzöttek esetéhez viszonyítva, addig, amíg Wuhanban 3,4% volt az elhalálozottak száma, A többi kínai település esetében egyikbe sem lépett túra 0,9%-ot, mert meghozták az első pillanattól kezdve egyrészt az elkülönítési intézkedéseket, illetve nagy mértékben, nagyon nagy számba tesztelték a lakosságot. A Korea esetében ott mintegy 8000 esetből 6000 az egy közös esketésen történt, egy zárt térben, de akkor, amikor jelentkeztek az esetek, akkor nagyon nagy számú tesztelést végeztek. Mindenki, aki fertőzött területen volt, és a mai napig is, és ismereteim szerint már ilyen 400 ezer személy került tesztelésre, és nagyon szigorúan betartották az elkülönítést. Ebben a pillanatban Korea áll a legjobban az ismert fertőzöttek esetében történt elhalálozások tekintetében. De addig, amíg Kína esetében általános lakosságot érintett, és ott volt a fiataltól az öregig mindenki, Korea esetében az eddigi tapasztalatok szerint jóval fiatalabbak azok, akik fertőzésen estek át. Azért mondtam mindezt el, mert itt most nagyon sok statisztikai adat kerül a közvélemény elé, és nem mindenki ismeri ezeket a háttérinformációkat, hogy megfelelőképpen is fel tudja dolgozni. Másfelől pedig azt is láthattuk, hogy a Kína esetében, illetve Korea esetében, ahol nagyon szigorúan betartották az elkülönítést, egy ismert fertőzött, további 2,5 szemét fertőzött meg, gyakorlatilag a közvetlen környezetét, hogyha elkülönülve töltötte le a 14 napot. Ez úgy tűnik, hogy Olaszország esetében ez a szám jóval magasabb. Tehát Olaszországban ebben a pillanatban az ismert fertőzöttekhez bizonyított elhalálozási arány közelíti a 8%-ot. És mindenki egyetért azzal, hogy mivel nagyon sokan, és itt főleg a fiatalokra gondolok, szinte tünetmentesen, vagy teljesen tünetmentesen esik át a fertőzésen, mindenki egyetért azzal, hogy jóval magasabb a fertőzöttek száma, mint amit ismerünk, mert nem fordulnak orvoshoz, nincsenek letesztelve, nincs kapacitás. Ami a mi esetünket illeti, nagy valószínűsége, hogy nálunk is nagyon sokan vannak olyanok, akikről nem tudunk, mert nem volt eddig megfelelő tesztelési kapacitás, mert fiatalok voltak azok, akik hazajöttek, illetve nem vallották nagyon sokan be, hogy honnan jönnek. És sajnos ebben a pillanatban mintegy 72 ezeren vannak elkülönítőben, 5000 valahányan vannak karanténban, tehát ők már vagy ismert kontaktusa, vagy tüneteket mutattak fel az országba belépéskor. De információink szerint ennek többszöröse jött haza úgy Olaszországból, hogy nem vallotta be, hogy hol, honnan jött. És számos olyan példával találkozunk, hogy azt nyilatkozták, hogy hol Ausztriából, hol Németországból, hol innen, hol onnan, vagy olyan területekről jönnek, amelyek esetében még nem volt kihirdetve a fertőzési veszély. Éppen miatt nagy valószínűség, hogy ennek meg lesz a következménye is, és itt gondolok az esetszám növekedésre. Ami a összetételét illeti ebben a rövid időszakban a hazajötteknek tekintetében. Bocsánatot kérek, kiszállt nekem is a torkom. Az első hullámban azok voltak, akik, hát, hogy finoman fogalmazzak, elég sok időt töltöttek Olaszországban a templomok, a köztereken, jobbra-balra.
Lásd, tegnapi ortodox szertartások.
Ja, igen. Azután a második hullámba, és ezt láthattuk március 12-én vagy 13-án este, illetve hajnalba. Azok, akik akiknek semmiféle egészségbiztosításuk nem volt a befogadó országban, és jobbnak látták, hogy hazajöjjenek, hogyha esetleg bajba kerülnek, akkor nem tudták, hogy ellátják őket, vagy sem. Illetve a harmadik hullámba döntő többsége azoknak jött haza, akik vendéglátásban, szállodaiparban, építőiparban, vagy olyan helyeken dolgoztak, ahol bezárásra kerültek a munkahelyek, és sajnos nagyon sokan olyanok is, akik láthattuk, hogy mit rendeztek tegnap előtt éjszaka a nagylaki határátkelő helyen, ahol csak egy éjszaka alatt, ha jól értettem, több mint 15 ezer ember lépett be az országba. És elég hangosan rendezték a cirkuszt. Na most valószínű, hogy nem csak a büntetések, hanem a különböző jogkörök is szélesülni fognak a helyi önkormányzati szinten, és hogyha kell, akkor egyéb intézmények is be lesznek vonva ennek a fenntartását.
Jó néhány kérdés és hozzászólás érkezett közben SMS-ben, röviden kérném szépen, hogy válaszoljon ezekre. István nevű hallgatónknak pedig, hát ne vegye rossz néven, de most nem értékelem a humorérzékét, talán nem, nincs az a pillanat, amikor ilyen dolgokkal éppen viccelődni kellene. Tehát vegyük a komoly kérdéseket. Azt kérdi egy Gyula nevű hallgatónk, hogy szép jó napot kívánok a szenátor úrtól, meg szeretném kérdezni, hogy ez a járvány összefüggésben van-e a kínai, hát eléggé keményen fogalmaznak kisztelt hallgatóint, picit finomítanék, étkezési szokásokkal. Gondolom, hogy remény tudja, hogy mire utal a hallgató, hogy mit esznek meg a kínaiak.
Tisztelt Gyula úr, évek óta számítunk arra, hogy megjelenik, vagy előfordul egy ilyenszerű járvány, és nagy valószínűséggel a világnak azon részéről fog elindulni. Az elmúlt időben számos hasonló eset történt, gondoljunk itt a csirke influenzára. Ez aznak köszönhető, hogy ott eléggé, hogy mondjam, én is keresem a terminust, eléggé más étkezési szokások vannak.
És erre utal Gyula, nagyon hallgatunk is, hogy Expressis Verbis megmondta, megírta pontosabban, hogy mit esznek meg a kínaiak, de hát ez most nem szalonképes, hogy...
Azért mondták, és azt is megmondták, hogy nagy valószínűséggel egy koronavírus okozhat járvány, mert ennek a vírusnak az egyik tulajdonsága, hogy sétál az ember és az állat között. Gyakorlatilag stabil ilyen-olyan állatban, átkerül az emberi szervezetben, ahol az emberi sejtek multiplikálják, mutációkat okoz ez a multiplikálás, és a legtöbb esetben, vagy az esetek döntő többségében egy nem életképes, és nem az emberi szervezetből nem az ember felé kerül átadásra, hanem az emberi szervezetből az állathoz kerül vissza, aztán vagy életben marad, nem marad életbe a vírus. Éppen miatt mondták és mondják az emberek, és évek óta hívják fel a figyelmünket, hogy ez bármikor előfordulhat. Az, hogy ami a legfontosabb, az az, hogy a napokban egyre többen nyilatkoztak arról, hogy nem laboratóriumi körülmények között született ez a vírus, illetve láthattuk, mi volt ez néhány évvel ezelőtt, 2002-2003-ban a SARS-szal, ahol egy idő után valami okból kifolyólag már nem volt virulens, és átalakult egyfajta ilyen szezonális légúti fertőzésé, de ebben az esetben nem tudják a szakemberek megmondani, hogy mennyire stabil, milyen mértékben változhat ennek a vírusnak a viselkedése, illetve ami a legfontosabb, hogy nincs még kialakulva immunitásunk, de még arra sincs adat, hogy mennyire tartós az immunitása azoknak, akik már átestek ezen a betegségen, és erre válaszokat az elkövetkező hónapokban vagy években fogjuk megkapni.
Van egy konkrét kérdés is erre vonatkozóan, egy tisztelt hallgató azt kérdi, hogy aki átesett a betegségen, még egyszer elkaphatja?
Nos, az nagyon rövid időn belül nem, mert úgy tűnik, hogy eléggé stabil egyelőre a vírus. Tehát az, aki átesett a betegséget, kialakultak az antitestek a vírussal szemben, úgy tűnik, hogy nem kapja még egyszer el, amíg nem kerül egy olyan helyzetbe, ahol az ő ellenálló képessége valami jobból lecsökken. Gondolok itt rákos betegségre, gondolok itt művesek kezelésre, gondolok itt különböző olyan esetekre, amikor a szervezet védekező képessége valami jobból kifolyólag lecsökken, akkor fennállhat elméletileg egy ilyen szerű veszély, de az inkább elmélet.
Egyéb iránt az eddigi 5 haláleset is ezzel kapcsolatos, tehát komoly betegségeik voltak az elhunytaknak mellékesen. Az egyik rákos volt a legelső, talán cukorbeteg, meg...
Légúti, tüdőbetegség, érrendszeri betegsége. Itt az eddigi rendelkezésünkre álló statisztikák alapján, és nem feltétlenül a mi országunkra gondolok, az olaszországi tapasztalatok mutatják, hogy az eddigi elhalálozottak 97%-a esetében 27-28% körüli a nő, akiknek az életkora 74-75 év, illetve majdnem háromnegyede férfi, akiknek az életkora 82-84 év körül van. Viszont 98%-ában az elhunytaknak volt egyéb krónikus betegsége. Az első helyen a szív- és érrendszeri betegségek vannak, azután következnek a krónikus légúti betegségek, cukorbetegség, illetve 50 év fölötti esetek férfiak esetében úgy tűnik, hogy a dohányzás is elég nagy mértékben befolyásolja a rossz végkifejletet.
Hölgyek érdeklődnek nálunk is most elsősorban. Kedves Ilona, erről a kérdésről, aki szintén sérelmezi, hogy a helyi adatok adatközlést letiltották, erről a kérdésről szó volt, és a tisztelt szenátor úr, a műsor mai vendége sem ért ezzel egyet, és rossz, nehéz helyzetben való kommunikáció hiánynak tartja ezt az egészet. Van itt viszont egy másik nagyon érdekes felvetés, ha már Olaszországról is többször ejt szót, tisztelt szenátor úr, Katalin nevű hallgatónk írja. Ha nyilvánosak lesznek a megyei statisztikák, attól tartok, megindul a népvándorlás a kevésbé fertőzött megyék fele. Nem tartja ezt reális veszélynek, tisztelt szenátor úr? Kérdi a hölgy.
Én nem hiszek abba, hogy vannak nem fertőzött megyék.
Hát Hargita megye például mai napig is, mármint hogy nincs még egy beteg sem konkrétan megnevezve, hogy fertőzött lenne. Megfigyelés alatt vannak, de hosszú ideje nincs.
Igen, tehát még. És azért hangsúlyozom, mert nagy valószínűséggel ott is lesznek, de örvendenék, hogyha nem lenne. De sajnos lesz.
Igen, mert oda is Ausztriából jöttek többen haza az utóbbi napokban, hétvége előtt, úgyhogy...
Viszont arra számítok én személy szerint, és ez nagymértékben tőlünk függ, és itt ki szeretném hangsúlyozni a közösségünktől és a fegyelmünktől függ, hogy milyen esettámmal fogunk találkozni az elkövetkező időben. Abban az esetben, hogyha fegyelmezetten betartjuk ezt a társadalmi távolságtartást, akkor nagy valószínűséggel a mi térségeinkben kevesebb olyan esettel fogunk találkozni, mint máshol. És itt nagy valószínűséggel a nagy agglomerációk, mert most egyelőre azt látjuk, hogy a városokban jelentkeznek ezek az esetek, illetve az elmúlt napokban megjelentek ezek a közösségen belüli fertőzések a karantén központokba, és nem szeretném megnevezni, de egyesek úgy gondolták, hogy itt most 17 nap buli lesz. És ha már ott együtt be vagyunk zárva, akkor ismerkedjünk és bulizzunk addig, amíg lehet, mert nem kerül se pénzbe a kaja, és van egy fedél a fejünk fölött. És elő fognak még kerülni, ha jól értettem, az ország északi részében az egyik karantén központban több mint 40 esetet, pozitív esetet regisztráltak csak ma. Nagy valószínűséggel még lesznek hasonló esetek, mert ilyen visszajelzéseket kapok akár a megyéből, akár más helyről is.
Nos, vannak népi most, módszerek is, úgyhogy ne haragudj, hogy ezt is felvettem.
Én azt hiszem, hogy a leghatékonyabb az lett volna, amit Koreában csináltak. Nevezetesen az, hogy akkor, amikor egy pozitív esettel találkoztak, akkor azok, akik a környezetébe mozogtak, kaptak egy vészjelzést a telefonjukra, hogy tőled 2 méterre, 5 méterre van egy fertőzött személy. Ők nem rendelték el azt, hogy ülj a lakásodba, vagy megkapta az illető a pozitívan teszttel rendelkező az utasítást, hogy minimálisra csökkentse a kontaktusait, és nem mozogjon, de abban az esetben, hogyha ezt nem tette meg, akkor viszont a környezet megkapta ezt a vészjelzést, és az idő bebizonyította, hogy ez volt tulajdonképpen világszerte az egyik leghatékonyabb módszer. Nálunk nagy valószínűséggel be kell segíteni azért, hogy finoman fogalmaznék, mindennél okosabb és kevés oktatási intézményt elvégzett is betartsa, és ne okoskodjon azzal kapcsolatosan, hogy miért kell neki, vagy a környezetének elkülönülve lenni 14 napig. Egyébként láthattuk a tegnap is épp Kolozsváron, hogy mi történt itt az egyik templom előtt. Egyszerűen mindenki ledermett a szakemberek közül, hogy ez a 2020-ban még ez a középkori módszer ilyen esetekben előfordulhat, és azután még magyarázkodjanak is, hogy nem is olyan rossz, amit tettek.
Engedje meg, hogy azért még megbotránkoztatóbbnak véljem, és hallottam, láttam a szóvivőjüknek a nyilatkozatát az esettel kapcsolatosan, az még megdöbbentőbb, hogy a szentelt kanálból a vírus nem terjed tovább. Nem akarom kommentálni.
Mindegy, én mindenkit arra buzdítok azok közül, akik ott voltak, hogy azért nagyon figyeljük a tüneteiket, és hogyha azt látják, hogy és hogyha tehetik, akkor az elkövetkező 14 napban azért vonuljanak elkülönítésbe, és hívják az 112-t, hogyha bármilyen tünetet észlelnek.
Van itt egy nagyon érdekes...
Azért mondom ezt, mert ott van, és visszatérek a korai példára, tehát ott egy közös esketés volt, ahol az esketést levezető felszólította a teremben lévőket, hogy vegyék le a maszkot. És néhány nap, 5. napon több ezer emberen jelentkeztek a tünetek.
felvetődik egy másik kérdés, mert hogy ez is ugye már foglalkoztatja az embereket. Azt írja egy kedves hallgató, hogy jó napot kívánok! A járványnak leginkább kitett kategória az idős emberek, cukor betegek. Ha ez a kettő együtt van, akkor nagy a veszély. Gyógyszer nincs az egész városban. Mit tesz a parlament, mit tegyen az idős cukorbeteg? Jó. Kérdi a hallgató. Röviden kérni, mert akkor nagyon telik az idő.
Egyetértek, hogy a cukorbetegek azok okozott veszélyeztetett helyzetben vannak. Jelezték ezt a problémát már az első napokban, amikor felmerült a különböző intézkedéseknek a bevezetése, és nagyon rövid időn belül bevezetése is került. Egyrészt ugyanazzal a recepttel nem 3 hónapra válthatják ki a gyógyszereket, illetve nem kell elmenni a családorvoshoz, a szakorvoshoz, hogy javasolja, és a családorvoshoz már majd felírhassa. Illetve a mai nap folyamán számos olyan intézkedés került. Ma állt össze egy intézkedés csomag, ami nagy valószínűséggel néhány órán belül bevezetésre kerül. Gondolok itt arra, hogy elektronikus formába jusson el a beteghez, elektronikus formában a patikához, ne kelljen bemenni a házi orvos zsúfolt páró termébe, vagy szakorvoshoz, kiválthassa a családtag is, ugyanakkor egy magasabb, vagy hosszabb időtartamra szükséges gyógyszert lehessen váltani. Hozzátartozik, hogy akkor, amikor egyeztettünk a beszállítóknak a kérdéskörnek a kapcsán, akkor kiderült, hogy nagyon nehezen tudnak ők is beállni egy szinte duplájára meg nem növekedett igény kielégítésére. Olyan esetben, amikor nem csak nálunk nő ez az igény, hanem szinte világszerte, vagy hogyha közelebben kisebb térségben gondolok itt Európa szerte, éppen miatt előfordulhat, hogy előfordulnak még ilyen kacifántos helyzetek, és nem lesz a 6 hónapos mennyiség rendelkezés, nem áll rendelkezésre a 6 hónapos mennyiség, de erre is keresünk valami megoldást. Pont a cukorbetegségben használatos gyógyszerek közül az egyik csoport esetében jött ez szóba.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Hát visszatérünk az eseményeknek a kommentálására. Remélem, hogy minél hamarabb is jó hírekkel. Tisztelt szerintem.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és meg szeretném köszönni egyrészt a rádióhallgatóknak a kérdéseket, és az arra kérek mindenkit, hogy maradjunk otthon, és lehetőleg kerüljünk minden kapcsolatot az elkövetkező időben.